kedves hallgatóink, Tedeum hálaadó szentmisét közvetítettünk Balaton településről. A szertartást Ternyák Csaba egriérsek celebrálta. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor és felesége Léva Janikó este a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren fogadta Xi Jinpinget, a kínai népköztársaság elnökét és házastársát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A repülőgépnél magyar népviseletbe öltözött gyermekek köszöntötték az elnöki házaspárt, ősi szokás szerint kenyérrel és sóval kínálták őket, majd a magyar-kínai két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium diákjai üdvözölték a vendégeket. Egy rövid kulturális műsorra is sor került a Csillagszemű táncegyüttes előadásában. A kínai államfő holnapig tartózkodik Magyarországon állami látogatáson a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóján. A magyar-kínai gazdasági együttműködés fejlesztése mellett az ukrajnai háború és a kínai béketerv az egyik fő téma a kínai elnök háromnapos budapesti látogatásán. A 400 fős delegáció érkezése miatt már előzőleg forgalomkorlátozások és lezárások voltak Budapesten, és a legmagasabb fokú biztonsági intézkedések vannak érvényben. Kína újabb egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazási lehetőségét, a magyar hatóságok pedig 48 órán belül elbírálják a kínai üzleti célú vízumkérelmeket, közölte még tegnap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az átfogó stratégiai partnerség elmélyítéséről és megerősítéséről írt alá közös nyilatkozatot előzőleg Kína Szerbiával. A szerb és a kínai elnök belgrádi találkozóján Alekszandr Vučić kiemelte, az utóbbi három évben a távol-keleti ország volt a legnagyobb befektető Szerbiában. Magyarország kész hozzájárulni minden olyan kezdeményezéshez és erőfeszítéshez, amely elvezet a békéhez. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök, amikor telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, meghívta a magyar kormányfőt a jövő hónapban Svájcban rendezendő békecsúcs találkozóra. A román elnök nyitott a Patriot rakétarendszer Ukrajnába küldésére. Klaus Johannis azután nyilatkozott újságíróknak, hogy Washingtonban tárgyal Joe Biden amerikai elnökkel. A britek és a NATO álláspontja szerint a háborút mindaddig folytatni kell, amíg azt Ukrajna meg nem nyeri. Magyarország ezzel nem ért egyet, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Londonban. Szijjártó Péter brit kollégájával, David Cameronnal tárgyalt. Jelentős fejlesztések valósulhatnak meg a Jaguar budapesti fejlesztőközpontjában a következő években, írta a tárcavezető a Facebook oldalán. Az Egyesült Államok elnöke kijelentette, amennyiben az izraeli hadsereg szárazföldi egységei bevonulnak a gázai övezet déli részén található Rafah városába, felfüggeszt bizonyos fegyverszállításokat. Az Index portál azt írja, a rengeteg civil áldozattal járó bombázások egyre kevésbé tetszenek az amerikai közvéleménynek, így nyomás alá helyezték Joe Bident, aki kénytelen lépéseket tenni. Itthon az üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát, ezért a kormány nem tart szükségesnek további beavatkozást, közölte még tegnap a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton elmondta azt is, két hetente vizsgálni fogják az üzemanyagárakat. Jelentősen csökken az ár pénteken, a benzin bruttó 8, a gázolaj 5 forinttal kerül majd kevesebbe, írja a holtankoljak.hu portál. Így a 95-ös benzin átlagosan 616, a dízel 607 forintba kerül majd literenként. Folytatódik a 2023-24-es tanév tavaszi érettségi időszaka. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, tegnap pedig történelemből vizsgáztak a diákok. Mától az idegen nyelvek jönnek, ma az angolosok bizonyíthatnak. Ebből középszinten 34.491-en, emelt szinten 20.821-en adnak számot tudásukról. Állatkert, a hírek káros hatása, Edinburgh és a karácsony is előkerült az idei középszintű angol érettségi első részében a szövegértésben, írta meg az Eduline oktatási szakportál. Állatorvosi felvezetéssel megkezdődött a Szilvásvárad Masters díjugrató világkupa és olimpiai kvalifikációs verseny. 20 nemzet, majdnem 200 lovasa, mintegy 350 lóval vesz részt a megmérettetésen, a mezőny tagja 5 olimpikon is. A lovas fellegvárnak számító településen jelen van a teljes magyar válogatott, így a felnőtt és utánpótlás európai bajnoki csapattagok, a címvédő és korábbi magyar bajnokok is. Végül az időjárásról: általában sokat süt a nap, a fátyol és gomoly felhők mellett néha zápor kialakulhat, az északi-északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet ma 21-22 fok körül alakul, jövő héten jöhet az első idei hőhullám. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs, 3 éves alapszakon és 4 plusz 1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.egf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Több műsorunkban több alkalommal beszélgettünk már a cigány nemzetiség aktuális, akár nehézségeiről, problémáiról, akár aktuális programjairól. Ez alkalommal Lakatos Sándorral, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség tagjával beszélgetünk. Hodász község élen jár a cigánypasztoráció területén, nem véletlenül, hiszen 1941-ben Sólya Miklós görögkatolikus lelkipásztor ezen a településen indította el a cigánypasztorációt. Elevenítsük fel ezeket az eseményeket.
1941-ben, amikor Sólya Miklós bácsi oda került, nevezzük úgy az ő kinevezésének alapján, nem volt odaírva, hogy a cigányok közé is neki kötelező lemenni, hanem az akkori magyarsághoz, az ottani parókiára lett kinevezve hodász lelkészeként. Ő maga találta meg ezt a közösséget. Tehát nem küld velet, nem hogy kötelességből, hanem ő ezt az egyszerű, szegény cigány közösséget, ő találta meg, amikor cigány telepre lement, akkor látta, hogy milyen állapotok vannak, milyen szegénység van, és nem csak a szükségletnek a szegénységét látta, hanem a lelki szegénységet is. Látta azt, hogy ezek az emberek szomjúznak az Isten dolgaira, és igazán nincs velük törődés lelkiekben. Ő az ő munkáját akkor kezdte el, nem volt se kápolna, semmi nem volt, árokparton összegyűjtötte a gyerekeket, elkezdte az ő papi munkáját, és nem azzal kezdte, hogy mindjárt megreformálom őket, és akkor na, pipáljuk ki, hogy nem kell a kultúra, nem kell, stb., hanem ezzel együtt egy parton, ahol a gyerekek táncoltak, ahol tábortüzet raktak, ahol különböző meséket hallgattak, és akkor ő ott volt a középpontban, amikor elkezdte, hogy na, akkor most az evangéliumot hallgassátok, mi az Isten szava, mit üzen Isten nektek, hogyan szeret benneteket is Isten, hiszen ti is Isten gyermeke, hiszen is mindig mondta, hogy Jézus a kereszten nem csak egy emberért, nem csak egy fajért halt meg, hanem a világ összes embereiért halt meg, kereszthalált vállalt, értetek. Ugyanakkor ő a hitélet elmélyítése mellett, ami nagyon fontos volt, mert alapja, ugyanakkor foglalkozott azzal, hogy megtanuljanak írni a régi öregek, hogyan kell olvasni, hogyan kell a szociális krízis helyzetből egy picit kijönni, tehát hogy emberségében is segített fölemelni őket, hogy a helyes utat abban is megtalálják. Majd 70 évvel ezelőtt volt az első cigány zarándoklat, amikor Mária Pócsra a szeptember 14-i bócsot, a keresztfelmagasztalási bócsot választotta, úgymond a cigányoknak egy csendes időszakban, ahol összejönnek a cigányok, elzarándokolnak, és csak maguk vannak. Ez az zarándoklat évekig gyalogment, még olyan is, akinek nem volt cipője, de mezítláb, és vitte a zászlót, és énekeltek. Majd később vályokból bővítettek egy kis parasztházat, és már ott gyűjtötte őket össze. 50 éves emberek voltak első áldozók, akik annyi kapcsolatuk volt régebben az egyházzal, hogy ha megszületett a gyerek, talán megkeresztelték, és egy temetés. Ennyi kapcsolat volt. Semmi más kapcsolatok nem volt. Miklós bácsi munkája alatt történt az, hogy az emberek elkezdtek egy picit másképpen, nem azt mondom, hogy nagyon jól, de az a lelkiség, amit őtől kaptak, mondjuk úgy, hogy a pasztoráció során, hiszen ezt a szót talán ő maga se tudta, hogy ma így fogja magát ezt kinőni, ő a papi munkáját végezte, az egyszerű papi munkáját, és ami a legfontosabb, hogy akkora bizalmat nyert a cigányokban, hogy mindenféle bajaikat nyíltan elmondták neki. Akkora bizalmat élvezett a cigányokba, hogy azt nem lehet szavakba kimondani. Minden, amikor oda mentek különböző problémákkal, tanácsot is kértek, Miklós bácsi, mit tegyünk, hogy csináljuk, hogy oldjuk meg. Vagy éppen nem tudom én, az ember részegen jött haza, és összetörte még azt a keveset, ami volt. Ő lelket öntött bele, hogy hogyan tovább, hogy beszélt külön az emberrel, hogy mit nem szabad, stb. Későbbiekben pedig az volt a legnagyobb csodálatos dolog, amikor a liturgiát, a mise szöveget lefordította a cigány nyelvre. Most gondoljunk el egy nép, aki a saját nyelvén meg tud szólalni egy kápolnában, és tud misézni a saját nyelvén, mekkora öröm az, mekkora örömhír az ő lelkében az, és gyerekek, akik minisztráltak, akik különböző könyörgéseket mondtak. Tehát ez egy csodálatos dolog volt. Én úgy fogalmazom, mert ez a valós helyzet, hogy ő, amíg az egyik kezével az evangéliumot adta, mint egy tápláló kenyeret a lelkeknek, a másik kezével pedig megsimogatva különböző segítségeket nyújtott, hogy picit fölemelje őket, tehát hogy segítse őket abból a nehéz helyzetből kijönni, amiben voltak. Ez sikerült is nekik. Áldozatos munkát hozott, mert éjszakákban nyúló tanításokat végzett. Tehát nem kimélve a fáradtságot, az időt, mondhatnánk úgy, hogy életének 90%-át nálunk töltött el a cigányoknál. Ő maga is cigányul beszélt későbbében, amikor megtanulta a nyelvünket. És nem csak azt tanulta meg, hogy hodászon a célhári dialektus beszéljük, hanem elment más falmakba is, hogy hogyan is beszélik, hogy ő pontosan tudja lefordítani majd a liturgiát. És a liturgián kívül egyéb énekeket is ő fordított, tehát nem mi fordítottuk akkor, hanem kérdezte, és akkor mondta, nem, ez nem így helyes, hanem ezt így kell pontosan kifejezni. Tehát és az a nyíltság azért is volt, nem csak azért, mert ő megtanulta a nyelvünket, hanem gondoljunk bele, hogy egy magyar ember odajön egy cigány közösségbe, és egy közösség elfogadja annak a magyar embernek a segítségét, tanítását, ez is egy csodálatos dolog, hogy hogyan is fogadtuk mi el. Azért mondom már, hogy fogadtuk mi el, mert valahol már a 70-es évek után már én is a tanítványa voltam. És az ember ilyenkor nehéz szívvel gondol arra vissza, hogy talán Miklós bácsiból is a világon csak egy volt, egy Miklós bácsi. Tehát az a munka, amiből ő a mélységből fölemelt egy népet, és egy erős alapot rakott le, hát nem tudom, hogy lesz-e ő hozzá hasonló. Nagyon sok kezdeményezések vannak. Tehát Miklós bácsira visszatérve, ahol az ABC betűi, az ajándékok és a kápolna mi mindenre szolgált, oktatásra, nevelésre, a hitéleten túl. Nem szégyen ez, amikor azt mondjuk, hogy a kápolna közepén rakott egy asztalt, egy szelet kenyér, kés, villa, és akkor most tanuljuk meg ezeket. Tehát olyan dolgokat tanított meg velünk, amire egyszerű emberek azt mondják, miért nem otthon tanulta meg a szüleinél? Hát uram, atyám, nem volt erre lehetőség. És ő arra is odafigyelt, hogy mi fiatalok, hogyan bánjunk a kisebb villával, hogyan kell enni, hogyan kell egy asztalnál akár viselkedni is, hogyha közösségbe vagyunk ezekre. És mi ezt örömmel vettük, hogy ez a Miklós bácsi, ez a magyar pap, hogy mi mindenre képes, lábjegyzett füzete volt. Egy olyan füzet, amiben mindnyájunknak a lába le volt rajzolva, és beleírta, hogy ez a méret kié. Ez arra szolgált, hogy ő az ország sok területéről mindig kért adományokat, segítséget. És akkor tudta, tehát erre is volt ideje, amikor látta, hogy valakinek már olyan a helyzete, hogy tényleg szüksége van különböző cipőre vagy ruhára, akkor neki megvolt ez a lábjegyzett füzet, és ő tudta ezt, hogy kinek való, mire. Tehát kirándulásokat szervezett, színdarabokat szervezett számunkra, sok olyan dolgot, amit ma már talán mi azt mondjuk, hogy a mai gyerekekkel már nincs olyan foglalkozás, de nyilvánvaló, hogy sok egyéb más segítség is van. Tehát visszatérve Miklós bácsira, mi úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy ő a honházi cigányoknak a profétája volt. Egy olyan proféta, aki megtalálta az elveszett nyájat, és ennek a nyájnak lelki és testi táplálékot biztosított az ő tanításával. Nagyon sok minisztrások voltak, és mindig, hát veszekedtünk, néha a sírás is volt belőle, hogyha nem jutott ruha. Mert most ki fogja mondani az apostolt, és ő a liturgiából nagyon sok szöveget, amit csak lehetett, az kiadott gyerekeknek. Hogy érezzék azt, hogy mi is részesévé válunk a liturgiában, ami most itt fog történni az oltár körül. Tehát nagyon odafigyelt ezekre a részletekre.
Thank you.
régen az volt a szokás, hogy a lányokat, ha már este volt, nem engedték ki. És úgy oldotta meg, hogy elment minden anyukához, apukához, és felelősséget vállalt, hogy engedd el nyugodtan, bízz el bennem, én haza fogom neked hozni a házhoz. És ez így is volt, amikor bizony az éjszakában nyúlóan tanított bennünket, na akkor most kísérjük haza a lányokat, és Miklós bácsival együtt háztól házig kísértük, bezörgetett, cigányul köszönt, és akkor mondta, hogy hazahoztam a lányatokat egészségben, ne félgetek semmi. És az emberek nagyon fölnéztek rá, hogy még erre is van ideje, és nem kímél pártra, hogy ilyennel is velünk foglalkozik. Tehát első áldozók, amikor voltak az emberek, tehát nagyon sok első áldozó volt, és cigányok életében ez nagyon fontos kérdések voltak, hogy mi gyerekeink is most már első áldozók, és akkor innentől kezdve már ugye tudnak áldozni, nyúlni, és még jobban be tudnak kapcsolódni ennek a hitnek a világában. Tehát valahogy úgy éreztük mi mindig, hogy az Úr Jézus mindig különlegesen a tenyerén hordott és hord bennünket, hodászi cigányokat, mert egy olyan lelkész küldött oda, aki az elveszett bárányait lelkiekben megtalálta, és fölemelte őket, tényleg az Isten oltárára helyezte. Egy olyan erős alapot rakott le, amit ma már csodálatos dolgokat csinál. Tehát ma már az a Miklós bácsi öröksége még jobban ki tudott nyílni azzal, hogy az alapokat ugye ő lerakta, erre tudtunk építeni. Ma már idősekről gondoskodnak szociális otthonban, családok átmeneti otthon, ahol van, ahol menekült anyák, vagy éppen az élet úgy hozza, hogy nincs hol lakniuk, vagy különböző problémákkal küzdenek. Azok ott kapnak ellátás, szállást az intézményeinkben. Óvoda van, közösségi ház, új templom épült, és nagyon sok egyéb feladatokkal foglalkozunk még. Tehát hál' Istennek nagyon sokan vagyunk most, az én korosztályom fiatalabb is, akik a közösségben, mi a Miklós bácsi mellett, akik tanultunk, meg tanítottunk bennünket, hogy a közösségnek most visszafelé szolgáltatunk mindabból, a lelkiekből, meg tudásból, amit mi kaptunk Miklós bácsitól. Visszafelé is kell. Mert amikor a fiatalokról beszélünk, szükség van rá, tehát nagyon össze kell fogni ahhoz, hogy elnevesszenek. A mi nagy büszkeségünk az, hogy Miklós bácsi munkája úgy kamatoztattuk meg, hogy nagyon sok továbbtanulóink vannak. Nagyon sok főiskolásunk van, főiskolás végzettek most már, hál' Istennek, egyetemisták, akik, ha nem is maradtak meg helyben a faluban az egyetemisták, de ma minisztériumokban ott vannak, különböző hivatalokban, és erre büszkék is vagyunk, hogy az a maga, amit Miklós bácsi elvetett a mi közösségünkben, az most vissza is tud adni valamit ennek az országnak is, és a saját közösségünknek is. Tehát mi már eleve a gyermekeinket úgy neveljük, tehát elsősorban mi cigányul beszélünk, tehát otthon a gyerekkel is csak cigány nyelven beszélünk, és aztán csak magyarul. Tehát két nyelvet beszélünk. Ez is Miklós bácsinak köszönhető, mert ha a liturgia, az imádság nem cigány nyelven történt volna 70-es évektől a mai napig, akkor ez a nyelv is nálunk is elkopott volna, ez az érték is elhalt volna, és ő nagyon odafigyelt, hogy ez az érték, mint egy kultúra, hogy ez is gyökeret verjed, hogy ne haljon el, mert ezzel tudjuk bizonyítani, hogy igen, mi ezek vagyunk, mi ezt az értéket kapjuk, és ragaszkodunk ezekhez a gyökerekhez. Tehát ez is egy csodálatos dolog az életünkben, és mi amikor imádkozunk, és cigányul imádkozunk, énekelünk, és az az öröm is évek óta, ezek óta bennünk van, amikor a magyar testvéreink is együtt a cigány templomban ott vannak, és el tudunk menni a másik templomban és a magyar közösségben, és ők eljönnek hozzánk. Tehát vele gondolom, ez egy csodálatos dolog, amikor átjárunk egymás közösségében, egymás asztalához le tudunk ülni, békességben, szeretetben el tudunk egy ebédet fogyasztani. Tehát ez is Miklós bácsinak köszönhető, hogy a hodászi magyarok és cigányok az Úristen gondviselése által és a Miklós bácsi munkája által egy asztalhoz le tudunk ülni. Nekünk megtiszteltetés az nyilvánvaló, amikor a magyar képviselőtestület és a magyar hívek eljönnek a cigány templom búcsúra, és együtt egy terültet asztalnál tudunk beszélgetni, és tudunk emédelni, tudunk imádkozni egymás templomában. Ezek nagyon fontos dolgok, pont azért ami számunkra, mert látjuk, hogy a világban milyen problémák vannak, milyen cigány ellenes dolgok is vannak. És mindig mi úgy munkálkodunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, nekünk az a fontos, hogy békesség legyen otthonászon, hogy szeressék az emberek egymást, hogy tiszteljék egymást, és világító fényként maradjunk meg. Aki egy utat tud mutatni, hogy lehet így is békességben egy településen, egymás munkáját segítve is egy településen tudunk élni. Hát ez a munka az, amihez Miklós bácsi hozzá segített minket. Ez az ő gyümölcse, és ez az ő profitai munkája, ami köztünk megvalósult.
Említette azt, hogy Hodászon tényleg öröm az, hogy mind a magyar emberek, mind pedig a cigány emberek átjárnak egymás templomába, nem csak búcsú alkalmával, hanem akár a hétköznapokon, vasárnapokon, ünnepnapokon is. És ahogyan is fogalmazott, nincs meg ez a fajta összhang, ha egy kicsit tágabban, globálisabban nézzük a többségi társadalom és a cigány nemzetiség között. Kényes téma az, amiről kérdezem. Tudjuk azt, hogy óriási a szakadék. Véleménye szerint mi az, ami segítene áthidalni ezt a szakadékot? Mit lehetne tenni a cigány embereknek? Mit lehetne tenni magyaroknak? Civil szervezeteknek? Mit lehetne tenni akár az egyháznak annak érdekében, hogy ez a helyzet valamilyen módon változzon?
Erre a kulcs maga a cigány pasztoráció tevékenysége. Ha megnézzük, hogy a hodászi cigányok közt Miklós bácsi milyen munkát végzett, és az ő munkája hozzájárult ahhoz, hogy egy békesség, egy szeretet legyen a település lakói között, hogy egymás mellett le tudnak ülni, és egymás templomában tudják az Istent dicsérni, Isten felé tudják tekintetüket fordítani magyar és cigány, akkor erre azt kell mondani, hogy erre a szakadékra is, ami most van, szakadék és embertelen körülmények között élő embereknek a megsegítésére szintén csak ez a cigány pasztoráció lenne a kulcs. Ez az örömhír, amiről beszélünk, az örömhír, az evangélium. Ebben az örömhírben lenne igazán az igazi gyógyforrás, amiből meríteni lehetne mindenkinek. De mindaddig, amíg az emberek eljutnak ide, nagyon sok múlik rajtunk, akik azt mondjuk, hogy a cigány pasztoráción keresztül szeretnénk segíteni a szakadékok közt élő embereknek. Szeretnénk áthidalni, csak az örömhírrel tudjuk megtölteni ezt a szakadékot, mert ha az emberek, nevezzük így, ha amikor elveszítik a talajt a lábuk alatt, akkor nagyon elkeserednek. De hogyha lelkükben is egy szakadék képződik, és távol maradunk Isten szeretetétől, Isten dolgaitól, akkor mindig kell egy kapaszkodó, egy kapocs, hogy legyen, aki az Isten szeretetét, az Isten békességét tovább viszi, és ezzel a kapocsal tudja azt a szakadékot megtölteni. Tehát, ha egy zárt közösség van, és nem lát, nem hall más, amire szüksége lenne, akkor nem tudunk elvárni tőlük olyan dolgokat, hogy ők kitörjenek abból maguktól. Igen, és ki kell mondanunk, ma Magyarországon a cigányságnak nagy szüksége van az örömhírre, nagy szüksége van a cigány pasztorációra. És amikor azt mondjuk, hogy cigány pasztoráció, én mindig nem csak azt értem alatta, hogy ez a csak a papoknak a feladata. Azoknak a civil embereknek a feladata is, akik valamilyen lelkiséget éreznek magukban, akik azt mondják, hogy én hiszek Istenben. Hiszek Istenben, hiszek a katolikus anya szent egyházban. Ha ezek az emberek is, ahogy az előadásokban is elhangzott, ha csak egy-két emberrel tettek valamit, és ki tudták mozdítani, tudtak neki lelki segítséget biztosítani, az örömhírből egy pici szeletet tudtak neki adni, akkor az az ember képes lesz arra, hogy mind lelkileg, és mint testileg is föl fog tudni állni, föl fog tudni épülni abból, amiben van, és át tud menni azon a szakadékon.
Kedves hallgatóink, Lakatos Sándorral, a Hodászi Cigány Görög Katolikus Egyházközség tagjával Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A pápa katekézise a reményről, mellyel Isten országát és az örök életet várjuk. Ferenc pápa: tanúskodjatok a fiataloknak arról, hogy az örökké tartó szerelem lehetséges. Róma ad otthont a sportról és a spiritualitásról szóló nemzetközi konferenciának.
Pápa katekézise a reményről, amellyel Isten országát és az örök életet várjuk. Több tízezer hívői zarándok jelenlétében tartotta meg Ferenc pápa a Szentpéter téren a szerdai általános kihallgatást, amelynek katekézisében a remény isteni erényéről emlékezett. Megállapította, hogy a mai világnak különösképpen is szüksége van a reményre együtt a türelem erényével.
Nell'ultima catechesi abbiamo incominciato a riflettere sulle virtù teologali. Sono tre: fede, speranza e carità.
A három teológiai erény, a hit, remény és szeretet közül most a remény következik, kezdte beszédét a Szentatya, majd a katolikus egyház katekizmusát idézte. A remény az az isteni erény, amellyel bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetve, és nem a saját erőnkre, hanem a Szentlélek segítségére és a kegyelmére támaszkodva törekszünk a mennyek országára és az örök életre, mint boldogságunkra. E tanítás szerint a remény a szívünkben adódó válasz a végső kérdésre. Mi lesz velem? Mi az életem célja? Mi lesz a világ sorsa? Világos számunkra, hogy a negatív válaszok szomorúságot okoznak nekünk, mert ha nincs értelme az életünk útjának, ha annak elején és a végén nincs semmi, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon miért is kell élnünk. Ebből támad az ember elkeseredettsége, a haszontalanság érzése, ami ellen sokan fellázadhatnak. Én megpróbáltam erényes, bölcs, igazságos, erős és mértéktartó lenni. Hittem is. De mi értelme volt a küzdelmemnek, ha itt minden véget ér? Mert ha hiányzik a remény, az összes többi remény összeomlik és hamuvá válik. Ha nem lenne megbízható holnap, ha nem lenne világos távlat, csak oda juthatnánk, hogy az erény egy haszontalan erőfeszítés. 16. Benedek pápa tanította: a jelen csak akkor élhető, ha a jövő felől, mint pozitív valóság felől vagyunk bizonyosak. A keresztény ember reménye nem a saját érdemeiből ered. Ha hisz a jövőben, ez azért van, mert Krisztus meghalt, feltámadt, és nekünk adta a lelkét. A megváltás olyan módon adatott nekünk, hogy reménnyel lettünk megajándékozva, mégpedig megbízható reménnyel, amelyre támaszkodva meg tudunk birkózni jelen gondjainkkal.
La speranza è una virtù teologale, non promana di noi, non è una ostinazione di cui vogliamo autoconvincerci, ma è un regalo che viene direttamente da Dio.
A remény tehát isteni erény nem belőlünk fakad, nem egy megáltalkodott önmeggyőzés, hanem közvetlenül Istenből származó ajándék. Pál apostol a keresztény tapasztalat értelmét így mutatja be sok kételkedő kereszténynek, akik nem születtek teljesen újjá a reményre. Ha ugyanis Krisztus nem támad fel, semmit sem ír a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Mint ha azt mondaná, Ha hiszel Krisztus feltámadásában, akkor biztosan tudod, hogy semmiféle vereség és a halál sem örökké való. De ha nem hiszel Krisztus feltámadásában, akkor minden üressé válik, még az apostolok ige hirdetése is. Ám gyakran vétkezünk a remény ellen, folytatta a pápa. Amikor buskamorsággal és nosztalgiával merengünk a múlton, amikor a boldogságra úgy gondolunk, mint valami eltemetett dologra. A remény ellen vétkezünk, amikor elkeseredünk a bűneink miatt, elfeledve, hogy Isten irgalmas és nagyobb a szívünknél, mert Isten mindig megbocsát, hangsúlyozta a pápa. Vétkezünk a remény ellen, amikor az ősz eltörli bennünk a tavaszt. Amikor Isten szeretete többé már nem örök tűz bennünk. A mai világnak nagy szüksége van pedig erre a keresztény erényre, miként szüksége van a türelemre, amely szorosan kapcsolatban áll a reménnyel. A türelmes emberek a jó takácsai, kitartóan vágynak a békére, és a mindent azonnal akarókkal szemben képesek türelemmel várakozni, és így át tudják vészelni még a legsötétebb éjszakát is. A remény és a türelem együtt haladnak.
La speranza è la virtù di chi ha il cuore giovane.
A remény a szívben fiatalok erénye, mert itt nem a kor számít. Hiszen élnek fényes szemű idősek, akik nyitottak a jövő felé, mint a két bibliai öreg, Simeon és Anna. Ők nem fáradtak bele a várakozásba, és életük utolsó szakaszát megáldotta a messiással való találkozás, akit felismertek a templomba felvitt Jézusban. Micsoda áldás lenne ez számunkra is, vélte a pápa, ha földi zarándokutunk végén mi is örömmel mondhatnánk el, most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, amelyet minden nép színe előtt készítettél. Világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Testvéreim, kérte a pápa, haladjunk előre, és kérjük a kegyelmet, hogy továbbra is reménykedjünk türelemmel. Tekintsük mindig a végső találkozásra, ügyelve arra, hogy mindig az Úr közelében maradjunk, és hogy ezáltal a halál soha, de soha ne lehessen győztes. Menjünk tovább, előre, kérjük az Urat, hogy adja meg nekünk a reménység nagy erényét a türelem kíséretében, zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa. A lengyel zarándokokat köszöntve a pápa a katekézis után tisztelettel gondolt Szent Szaniszló vértanú püspökre, Lengyelország védőszentjére, akire mai napon emlékezik a lengyel egyház. Szent II. János Pál pápa róla írta, hogy Szent Szaniszló a mennyek országából kísérve vett részt a lengyel nemzet szenvedésében és reményeiben, támogatva az ország fennmaradását, különösen is a II. Világháború idején.
L'intercessione di San Stanislao ottenga anche oggi il dono della pace in Europa e in tutto il mondo, specialmente in Ucraina e in Medio Oriente.
Szent Szaniszló közbenjárására nyerje el ma a béke ajándékát Európa és az egész világ, különösen Ukrajna és a Közel-Kelet, mondta Ferenc pápa, majd szíve mélyéből megáldotta őket.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa: tanúskodjatok a fiataloknak arról, hogy az örökké tartó szerelem lehetséges. A pápa találkozott az Équipe Notre Dame, vagyis END, együtt nagyasszonyunk dicsőségére közösség nemzetközi felelőseivel, melynek karizmája a házaspárok és családok támogatása. Ez különösen fontos ma, amikor a társadalom a házasságválságát éli. A papok a világiakkal együtt segítsék az ifjú párokat, felelősen építsék a közösségeket, ahol Krisztus lakhat az otthonokban és a családi kapcsolatokban. Terjedőben lévő mozgalom vagytok, több ezer csoport világszerte, sok család, mely igyekszik a keresztény házasságot ajándékként megélni. Ferenc pápa e szavakkal fogadta az apostoli palota könyvtárában az Equipe Notre Dame and együtt nagyasszonyunk dicsőségére közösség nemzetközi felelőseit, elismerve az egyházért végzett értékes munkájukat, melyel ez a világi mozgalom a ma válságban lévő családokat támogatja. A káros klerikalizmust is segít leküzdeni ez az értékes szolgálat. Az ifjú házasok mellé állnak, hogy ne érezzék egyedül magukat az élet és a párkapcsolat nehézségeiben. Így módon megjelenítik a kilépő egyházat, mely jelen van a helyzetekben, odaáll az emberek problémáihoz, és maradéktalanul fáradozik a ma és a holnap családjainak érdekében. Megőrizni a házasságot valódi küldetés, ami az egész családot érinti, a házasfelektől a gyermekekig, a nagyszülőktől az unokákig. Azt jelenti, hogy megmentjük a lehetséges és örökké tartó szerelem tanúságát, amelyben a fiataloknak nehéz hinniük. Segíteni őket abban, hogy a keresztény házasságot hivatásnak éljék meg, amelynek alapja a szentség kegyelme, vagyis Krisztus szeretete, mely a házastársak szeretetét egészíti ki. Ez sürgető feladat a mai világban, mutatott rá a pápa, hozzátéve, hogy gyakran azt gondolják, hogy a tartós házasság csak az emberek akaratától függ, de ez nem így van. Ehhez képest a házasságban hárman járnak, ahol Krisztus jelenléte a házastársak között lehetővé teszi a haladást, és így az iga átváltozik a tekintetek játékává a házaspár tagjai és Krisztus között. Ez a mérkőzés pedig az egész életre szól, amiben együtt győznek, ha ápolják a kapcsolatot. Két megfontolást bízott Ferenc pápa az END közösség nemzetközi felelőseire. Az első a friss házaspárokra vonatkozik. Legyen gondotok rájuk, kérte a pápa, mert szükségük van arra, hogy felfedezzék a hitet házasságukban. Ma sokan úgy házasodnak össze, hogy nem értik, mi köze a hitnek a házasságukhoz. Talán mert senki nem tett tanúságot erről nekik a házasság előtt. Arra szólítalak benneteket, hogy segítsétek őket egy úgymond katekumenális folyamattal a hit újra felfedezésében, legyen a személyes életük vagy a párkapcsolat, hogy már kezdettől fogva megtanuljanak helyet adni Jézusnak, és vele együtt gondjaikba vehessék házasságukat. Az Equipe Notre Dame közösség és vele párhuzamosan a papok által folytatott munka keresztény közösségekben azért értékes, mert sok kis családegyházat hoznak létre, mint a hit égő lángocskáit, éppen az ifjú házaspárokból indulva. Ne hagyjátok, hogy otthonaikban felhalmozódjon a szenvedés és a magány okozta sebek. Segítsetek nekik felfedezni a hit oxigénjét, buzdított a Szentatya. A másik megfontolás az a közös felelősség, mely a házaspárok és a papok vállára nehezedik, az a fajta egymást kiegészítő szolgálat, amelyet az END mozgalomban betöltenek, és ami a két hivatás gazdagságát és létjogosultságát egyértelművé teszi. Ez segít felülemelkedni azon a klerikalizmuson, ami rontja az egyház termékenységét. Óvakodjatok a klerikalizmustól! És segíteni fogja a házas feleket, hogy felfedezzék, a házassággal egy küldetésre kaptak hivatást. Ők is osztoznak az ajándékban és a felelősségben, hogy a felszentelt papokkal együtt építsék az egyházi közösséget. Ferenc pápa végül a magánytól szenvedő családok javáról beszélt az Equipe Notre Dame közösség tagjainak, aláhúzva az otthoni közös ima fontosságát, küldetésüket pedig Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Karizmátokkal figyelmesen segítségére siethettek azoknak, akik erre rászorulnak, akik egyedül vannak, akik családi gondokkal küzdenek, és nem tudnak kivel beszélni róla, mert szégyellik, vagy elvesztették a reményt. Egyházmegyétekben meg tudjátok értetni a családokkal, hogy fontos egymást segíteni és hálóba tömörülni, közösséget építeni, ahol Krisztus lakhat az otthonokban és a családi kapcsolatokban. Az END az egyház által elismert nemzetközi katolikus házastársi mozgalom, mely 1938-ban jött létre Franciaországban, mára pedig az egész világon elterjedt. 50 ezer házaspár vesz részt benne, 10 ezer csoportban, 57 országban. Tagjai segítik a házaspárokat, hogy házasságuk szentségét a lehető legteljesebben tudják megélni, valamint tanúskodnak a világban a keresztény házasság szépségéről.
Róma ad otthont a sportról és a spiritualitásról szóló nemzetközi konferenciának. Mintegy 200 résztvevő gyűlik össze Rómában május 16-a és 18-a között a Vatikán és Franciaország Szentszéki Nagykövetsége által a párizsi olimpiai játékok előtt szervezett Bevetem magam címet viselő nemzetközi konferenciára. A 2024-es párizsi olimpiai játékok keretében Franciaország Szentszéki Nagykövetsége és a Vatikáni Kulturális Dikasztérium május 16-a és 18-a között nemzetközi konferenciát szervez a sport és a spiritualitás témájában. A Bevetem magam elnevezésű rendezvényen mintegy 200 résztvevő lesz jelen. Hivatásos, paralimpiai, amatőr sportolók, nemzetközi sportszervezetek képviselői, sportklubok vezetői, továbbá sport, pedagógia, szociológia, antropológia, filozófia, teológia szakos egyetemi hallgatók, valamint a sportolók lelki gondozásában résztvevők, akik a kortárs társadalom egyik legtöbbet gyakorolt és követett kulturális tevékenységének spirituális vonatkozásait vitatják meg. A sportnak ugyanis mindig is volt kapcsolata az élet spirituális dimenziójával, ahogy azt Ferenc pápa is többször hangsúlyozta, jegyezte meg José Tolentino Mendonça bíboros, aki május 16-án megnyitja a konferenciát. Ha a sport történetére, az egyház történetével párhuzamosan tekintünk, akkor sok olyan pillanatot találunk, amikor a sport inspirációt adott és metaforája volt a keresztények életének, vagy maga a kereszténység gazdagította a sportot humanista látásmódjával, mondta a Kulturális és Oktatási Dikasztérium prefektusa az eseményről tartott hétfői sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Florence Mangin, Franciaország szentszéki nagykövete is. A résztvevők megpróbálják megérteni, miért olyan népszerű manapság a sport, meghatározni a kockázatokat, felmérni jelentőségét egy testvéribb, toleránsabb és tisztességesebb társadalom építése szempontjából, és ezáltal felismerni, hogyan nyilvánul meg Isten a sportversenyeken. A rendezvény célja, hogy választ találjanak két alapvető kérdésre. Mit adhat a sport az egyháznak, és mit adhat az egyház a sportnak? Ezért választották a konferencia címének a Bevetem magam kifejezést, mondta Mendonça bíboros. Az első napon, május 16-án az egyház és a sport kapcsolatáról tanácskoznak, magas szintű sportolók tanúságtételének, valamint néhány olyan konkrét lelkipásztori tapasztalat megosztásával, amelyek a sportot az evangélium szolgálatába állítják, az evangéliumot pedig a sport szolgálatába. A második napon, május 17-én az ember és a sport kapcsolata áll majd a középpontban, az olasz és francia egyetemek magasan kvalifikált előadóinak felszólalásaiban, akik a sportról pedagógiai, filozófiai, szociológiai és teológiai jelentőségük alapján beszélnek. A harmadik nap, május 18-a gyakorlatiasabb jelleggel rendelkezik. Egy szolidaritási sport eseményt rendeznek, egy testvériességi váltófutást, amelynek célja, hogy megmutassa a civil társadalomnak a sport társadalmi jelentőségét. A nemzetközi konferencián részt vesz a Ferences Mária Liga és a Bodon FC képviseletében Bodon Péter alapító, továbbá Magó Kinga, magyar sportpasztorációs referens, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének elnöke is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Sík Sándor, Pitty-Pong. Hadd utánzom a régi mestert, ki mikor oltárképet festett, mint szolgát vagy közkatonát, oda csempészte önmagát. Én is, hogy elérzékenyedve fonom rá faragott fejedre kusza vadvirág füzért, hadd ejtek egy szót magamért. Bizony nem voltam hajdanában nagyon beszédes az imában. Többet beszélt hozzám az Úr, mint hozzá én hálátlanul. Gyerek is van, gond a szülőnek, hogy a szava későre jő meg, addig csak hallgat és hebeg. Isten előtt, ki nem gyerek? Gyerek én is, néma, esetlen, imádkozásra tehetetlen, s néma gyereknek oda át, anyja megérti a szavát. Én, édesanyám, te megérted ezt a furcsa kézláb beszédet, hogy térdedhez törleszkedem, s öledbe fölkéreckedem. Ahhoz, kihez dadogni nem mer a szavahíjas férfi ember, malasztal teljes szent kezed, szavak nélkül is elvezet. Hogy hát egy így énfajta fonnyat, Pitty-Pongot is láncomba fonjak, és ő is testvérkéivel oltárodon hervadjon el. Egyet kérek, ha önfeledve Jézuskád ringatod öledbe, akkor mit szépséget sugald, zümmögd el néki ezt a dalt.
Sík Sándor Pitty-Pong című versét Tóth Levente előadásában hallották. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas íróköltő, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával, már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével. Később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett be a piarista rendbe, egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevelen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást, tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten a Mikszert Kálmán téri piarista rendházban.
Imája.
Urunk Jézus, feltámadásod a mi reménységünk, mennybe meneteled a mi megdicsőülésünk. Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, s el ne bizakodjunk erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy szívünk a magasban legyen, de melletted. Mert ha nem hozzád emeljük, az kevésség. Hozzád emelve viszont biztonság. Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszáll. Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts, azért szálltál fel, hogy felemelj. Ha magamtól emelkedem fel, elesem, ha te emelsz fel, sértetlen maradok. Neked, aki feltámadsz, ezt mondom. Uram, te vagy a reménységem. Neked, aki a mennybe szállsz, te vagy az én menedékem.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!